Ötödik fejezet. Az a lovag, aki Quentint abban a szobában várta, ahol ő reggelizett, azoknak a lovagoknak volt egyike, akikről 11. Lajos király már rég megmondta, hogy ezek tartják kezükben Franciaország sorsát, mert reájuk van bízva a király személyének védelme. Még 6. Károly állította föl ezt a híres testületet, az úgynevezett skót íjász testőrséget. Tekintettel azokra a viszálykodásokra, amelyek őt birodalmának úgyszólván a felétől megfosztották, nem különben a nemesség bizonytalan ingatag hűségére, észszerűtlen és veszedelmes lett volna a személyes biztonságát ezekre a nemesekre bízni. A skót nemzet ősi ellensége volt az angolnak, és egyszer s mind természetes szövetségese Franciaországnak. A skót népszegény volt, de vitéz és hűséges. Bizonyosan lehetett számítani arra, hogy a testőrséget a túl sűrű népességű nemzet fiaiból bármikor ki lehet egészíteni, mert Európa egyetlen nemzetesen bocsájtott ki magából annyi vakmerő és vitéz kóbor lovagot, mint éppen a skót. Nemesi származásuk büszke tudata különös jogot adott nekik arra, hogy az uralkodók közelébe juthassanak, viszont a számuk mégsem volt akkora, hogy lázadást szíthattak volna, vagy hogy az urat játsszák ott, ahol csupán szolgálni voltak hivatva. Másrészt a francia királyok politikájához tartozott az, hogy ennek a külföldiekből rekrutálódott testületnek tetszését megnyerjék, és annak tagjait magas ranggal és Busás Zsolddal a maguk szolgálatába állítsák. Lajos is valamennyit nemesi rangra emelte, és ez a körülmény, hogy közvetlenül a király személye körül teljesíthettek szolgálatot, és annak mindig közelében lehettek, mind maguk előtt, mind pedig a francia nép szemében bizonyos tekintélynek és méltóságnak örvendettek. Fegyverzetük, felszerelésük és ruhájuk valóban pompás volt és fényes, és mindegyiknek joga volt egy fegyverhordozót, egy szolgát, egy apródot és két darabontot tartani maga számára. E két utóbbi közül az egyik neve Coutelier, késes, aki késsel hadakozik, volt, és egy hosszú késsel volt fölfegyverezve, amelyel ütközet közben a gazdája életét védelmezte és bosszút állt, ha az elesett. A Coutelier-ek legtöbbnyire alacsony származású családok fiaiból kerültek ki, és nemesi rangra nem lehetett igényük, mint hogy azonban a jövedelmük igen tekintélyes volt, nem volt nehéz a legkiválóbbakat megnyerni erre az állásra. Louis Leslie, vagy ahogyan ezután gyakrabban nevezni fogjuk, Balafré, sebhelyes, mely név egész Franciaországban ismeretes volt, 6 láb magas, erőteljes, izmos férfiú volt, durva arcvonásokkal, amiket még félelmetesebbé tett az a hosszú, széles forradás, amely a homloktól kezdve közvetlenül a jobb szem mellett elhaladva, a pofa csonton át egészen a fülcimpáig ért, mély barázdát alkotva, amely majd skarlátvörös, majd kék, sőt, feketés színben játszott, de mindenkor egyformán csúnya és ijesztő látvány nyújtott, mert az arckifejezés változása szerint módosult, és a belső felindulás szerint változtatta a színét. A fegyverzete és a ruhája egyaránt drága és értékes volt, skót sapkáját tollbokréta és Szűz Máriának ezüstből készült képmása díszítette. Nyak és karvédője, valamint a kesztyűje ezüsttel gazdagon kivert, legfinomabb acélból készült, páncélinge pedig úgy csillogott és ragyogott, mint fákon és bokrokon a dér téli reggelen. A páncél fölött kék bársonyból való bő kabátot viselt, amely két oldalt nyitott volt, mint a heroldoké, s ezüsttel hímzett, nagy, fehér kereszt szolgált díszéül. Térdét és a combját vaspántok védelmezték, amihez még az acélcipő is járult. A jobb oldalról egy erős, széles tör lógott, amelyet furcsa néven neveztek el. The Mercy of God. Istené a kegyelem. Két kézre fogható kardja jobb válláról széles szíjon csüngött le, amely szintén dús hímzésekkel volt ékes. A súlyos kardot azonban, amelyet a szabályok értelmében állandóan viselnie kellett, kényelmi szempontból ezúttal a kezében tartotta. Quentin Durward, aki, mint a skót ifjúságában az időben általában, korán hozzászokott a fegyver és a harc látásához, életében még sohasem látott így tökéletes és pompás fegyverzetet, mint amilyet az a férfiú viselt, aki őt most, mint anyai nagybátyja, Louis Leslie, a Balafré üdvözölte. Csak éppen az ijesztően marcona arc láttára hökkent meg egy kissé, amikor durva bajuszával az arcát elég gyöngédetlenül megérintette, és egy lélegzet alatt hazájáról tudakozódott. Hát bizony nem sok jó újságot mondhatnék, kedves nagybátyám, felelte Quentin. Mondhatom, nagyon örülök, hogy legott rám ismert.
Micsoda, még akkor is rád ismertem volna, ha a bordói mezőkön, mint a gólyát, falábakon láttalak volna fel s alá sétálni, te gyerek. Na, de ülj csak le, hallod, ülj le. Ha pedig valami szomorú hírt hoztál hazúról, hát van itt bor is, amely azt elviselhetőbbé teszi. Hé, fogados! Bort ide még pedig a javából, de rögtön ám.
Hamarosan egy üveg sámpányi bor állott előttük, amiből az idősebbik vendég legott egy hatalmasat nyelt, unoköccse azonban csak kóstolgatta, azt adván okul, hogy ma reggel már egyszer bort ivott.
Ezt a mentegetőzést a húgott szájából szívesen hallottam volna, kedves öcsém,
mondotta Balafré.
Neked azonban nem szabad ám a boros kancsótól irtózni, hogyha azt akarod, hogy szakállad nőjön, és hogy jó katona váljék belőled. Tedd le tehát azt a tarisznyát, és beszélj nekem valamit Glenn Hulakinről. Hogy van édesanyád, a testvérem?
Meghalt, kedves nagybátyám, felelte szomorúan Quentin.
Meghalt,
ismételte Balafré olyan hangon, amely inkább csak csodálkozást fejezett ki, sem mint sajnálatot.
Lehetetlen. 5 évvel volt fiatalabb nálam, én pedig sohasem éreztem magam olyan egészségesnek, mint most. Életemben egyszer volt fejfájásom, akkor is a szabadságom alatt, amikor víg cimborákkal 2 vagy 3 napig egy kisé kirúgtunk a hámból. Ó, és szegény húgom. Meghalt. De édesatyád nem, de öcskös. Ismét megnősült.
Mielőtt Quentin válaszolhatott volna, Balafré a tagadó választ már leolvashatta unoköccse szomorú arcáról.
Hogyan? Hát nem dösült meg?
Kiáltott föl nagy hangon Balafré.
Hely, pedig fogadni mertem volna, hogy Allan Durward nem tud asszony nélkül élni. Szerette a rendet a házban. No, meg a szép asszonyt is. Hát, ami engem illet, én nem sokat törődöm a házbeli renddel és kényelemmel, de annál szívesebben felejtem a szemem a szép asszonyon anélkül, hogy mindjárt a házasság szentségének a gondolatával foglalkoznék. Nem vagyok én ahhoz elég jámbor.
Ó, hát, kedves nagybátyám, mondotta Durvárt, anyám 1 évi özvegység után halt meg, mikor az Oglivék megostromolták Glenn Hulakint. Atyám, a 2 nagybátyám, 2 bátyám, 7 rokonunk, a lantosunk, a várnagy és 7 harcosunk elesett a kastély védelmében. Glenn Hulakinban 1 kémény sem füstölt már, és kőkövön nem maradt.
Hát, Szent András keresztjére mondom, ez aztán a vereség, mondotta Balafré. Hát, ezt nevezem én vereségnek. Hát igen, bizony, az Oglivik mindig rossz szomszédok voltak, ami bizony nagy átok. Na de hát, hadi szerencse. Hadi sors. És mikor történt ez a szerencsétlenség, öcsém?
E szavak után Balafré egy hatalmasat húzott a boros kancsóból, és méltóság teljesen rázta meg a fejét, amikor Quentin megmondotta, hogy a gyászos eset épp Szent Júdás napon történt.
Hát, látod csak, öcsém,
mondotta Balafré.
Nem megmondottam, hogy szerencse a véletlenem múlik. Épp azon a napon foglaltam el én 20 társammal a Rokenor krastét, amelyet Amauri Bra Lefer védelmezett, a szabad csapatok vezére, akinek a hírét alig, hanem te is hallottad. Én épp a kapu küszöbén öltem meg őt, és annyi aranyat szereztem, hogy ezt a szép aranyláncot csináltatta belőle, amely mindjárt a felére csökken, mert a másik felét valami szent fogadalom céljaira ajánlom föl. Hé, András! András!
András Balafré darabantja lépett be, ruhája olyan volt, mint az íjászoknak általában, csak éppen lábszárvédője nem volt, és a felszerelése durvább anyagból való volt. Balafré a láncot lekanyarította a nyakából, elpusztíthatatlan fogaival, mint egy 2 hüvelyknyit leharapott belőle, és a darabantjához fordult.
Itt van, András Nesze. Vidd el ezt az én komámhoz, Páter Bonifác víg cimborámhoz, a Szent Martini baráthoz. Mondd meg neki, hogy a húgom, testvéreim és még többen a rokonaim közül meghaltak. Kérem tehát, hogy mondjon misét a lelki üdvükért, amennyit e lánc hosszúságából kitelik, és tegyen meg általában mindent, amit ő szükségesnek tart, hogy azok a tisztító tűzből kiszabaduljanak. De, ide figyelj, mint hogy ezek az emberek rendes, tisztességes életet éltek, és mindenféle eretnekségtől távol állottak, és így minden valószínűség szerint a tisztító tűztől már is megszabadultak, Szabadítsa meg őket a bilincseiktől is. Ezt már olcsóbban is megteheti. Ami aranyérték még fennmarad, ne figyelj, András, fordítsa azt egy gonosz fajzat az Oglivik megátkozására. Hogy hogyan? Azt már reábízom. Csak azután foganatja legyen az átoknak. Megértettél engem, András?
András igenlően intett a fejével.
De jól vigyázz, hogy ebből a láncból egyetlen szem se tévedjen elám valamelyik útközi csárdában, mert hogyha megtudom, kipróbálom a hátadon a lovam hevederét és a kengyel szíjat, és tudom, Istenem, hogy a bőröd olyan piros lesz, mint Szent Bertalané. Amint észreveszem, te már jól a fenekére néztél a kancsónak, nohát, mielőtt útra kelnél. Nesze, így áll még, András.
És ezzel színültig töltötte a poharat, amit András hamarosan lehörpintett és legott távozott, hogy a parancsot teljesítse.
Na, most pedig, kedves öcsém, beszéld el, micsoda szereped volt abban a szomorú ütközetben?
Én is velük harcoltam, akik erősebbek és idősebbek voltak, mint én, felelte Durvárd. Végre is valamennyien elvéreztünk, én egy súlyos sebet kaptam.
Hát, 10 évvel ezelőtt én is súlyos sebet kaptam, még most is meglátszik. Ide nézz, öcsém!
Balafré arra a mély vágásra mutatott, amely arcát elégtelenítette, majd megjegyezte.
Egyetlen Ogivile kardja sem okozott még ekkora vágást.
Ó, hát eléggé mély sebeket vágtak azok, bátyám, felelte Durvárd. Mikor azután az öldöklésben kifáradtak, édesanyám rimánkodására nekem megkegyelmeztek. Épp az ostrom idején vendég volt nálunk egy Aberbrothoki tudós szerzetes, aki szintén alig bírt élve elmenekülni, de kikötötték, hogy ha fölgyógyulok, szerzetes lesz belőlem.
Ha, szerzetes?
Szörnyűködött Balafré.
Ilyen velem még nem történt soha. Még álmomban sem emlékszem arra, hogy engem valaki fölszólított volna. Hát, és mégis szinte csodálkoznom kell, mert azt hiszem, igazat adsz nekem, öcsém, eltekintve az írástól és az olvasástól, amit sohasem tanultam, nem különben a zsoltár énekléstől, amit ugyancsak ki nem állhattam, és csak a kolduló baráthoz tartok méltónak, hogy a mi asszonyunk Szűz Mária bocsássa meg nekem,
és itt keresztet vetett magára.
Na meg a böjtöléstől, amit soha ki nem állhattam, mert, amint mondottam, ezektől eltekintve én a szerzetest olyannak is képzelhettem, mint amilyen az én kis komám, Páter Bonifáca, Szent Mártini barát. Tehát magam sem tudom, hogy történt, de nekem ezt az ajánlatot senki nem tette. Neked tehát szerzetesnek kellett volna lenned, kedves öcsém. És ugyan miért? Kíváncsi vagyok.
Hát azért, hogy a mi családunk végképp kipusztuljon. A sírban vagy a kolostorban, az már mindegy volt nekik.
Most már értem. A gazemberek. No, de azért csalódhattak volna ám, mert ide figyelj, kedves öcsém. Itt van mindjárt például Robert Chart kanonok esete. Ő is felszentelt pap volt, de azután kiugrott a reverendából, és egy szabad csapat parasztoka lett. Neki van a legszebb szeretője, és 3 gyönyörű gyermeke. A szerzeteseket tehát nem kell sajnálni, öcsém. Nem kell sajnálni. Még mielőtt az ember föleszmélne, katonák és családapák lesznek belőlük. Na, de folytasd csak tovább, édes öcsém.
Már nincs sok mondani valom. Miután édesanyám úgy szólván szavatosságot vállalt értem, hát fölvettem a pap növendék ruhát, alávetettem magam a kolostori élet szigorú szabályainak, sőt, írni-olvasni is megtanultam.
Írni? Olvasni?
Kiáltott föl Balafré csodálkozva.
Írni, olvasni, hát az lehetetlen. Tudtommal soha még egy Durvárd a nevét nem tudta leírni, még kevésbé egy Leslie. Én magam is ezek közé számítom magam, mert én épp úgy nem tudok írni, mint repülni. De Szent Lajosra mondom, hogy tanultál meg írni, olvasni?
Eleinte bizony nehezen ment, felelte Quentin. De lassanként belejöttem. A fájdalmas seb és a nagy vérveszteség következtében nagyon legyöngültem ugyan, de mert megmentőm Páter Péter haragját nem akartam magamra vonni, hát belenyugodtam sorsomba. Miután azonban anyám nem sokára ágynak dőlt és meghalt, én pedig teljesen fölgyógyultam, őszintén bevallottam az én jótevőmnek, aki időközben alperjel lett a kolostorban, hogy nem érzek magamban hivatottságot a szerzetesi életre. Hogy ön pedig az alperjelt az Oglivék bosszújától megkíméljem, úgy szólván szöknöm kellett az árdából. Ezért vittem magammal az apát, sólyommadarát. Valójában azonban engem szabályszerűen elbocsátottak, aminek bizonyságául szolgál a birtokomban lévő okmány, ellátva az apát pecsétjével és aláírásával.
Ez mind szép és mind jó, jegyezte meg Balafré. Csak hogy a mi királyunk, aki nem kérdezi, vajon loptál-e vagy sem, rendkívül irtózik az olyan embertől, aki zárdából szökött meg. Arra azonban fogadni mernék, hogy a pénznek nem lehetsz bővében.
Bizony, kedves nagybátyám, egész vagyonom néhány ezüst pénz.
Hát bizony nem kellemes állapot a pénztelenség,
jegyezte meg Balafré.
De nézd csak, öcsém. Noha nem rakom élére a zsoldomat, mert hát olyan veszedelmes állást, mint amilyen az enyém, becsülettel betölteni bizony elég nehéz. Azért voltam még néhány aranyláncom, karkötöm és nyakékem, amit követendő példának állítok elé, döcskös. Sőt, még most is akadna néhány, ha éppen pillanatnyi szükségem lenne rá. Most bizonyára azt fogod kérdezni, hogyan jutok én ilyen ékszerek birtokába? Hát persze,
folytatta kérkedő hangon, miközben a nyakáról lelógó lánccal játszadozott.
Nem lógnak ám minden bokron, és nem nőnek szabadjára künn a mezőn, mint a narcisz, melynek szárából a gyerekek láncot kötnek maguknak. Honnan veszem tehát? Nos, édes öcsém, te is szert tehetsz ilyen ékszerekre, ha a francia király szolgálatába szegődsz, ahol kínálkozik számodra minden kincs, amit csak a szíved kíván, csak keresni kell. Ha néha az életedet teszed is kockára értük, vagy amúgy...
Én pedig úgy hallottam, vágott közbe Durvárd, aki még mindig nem akart nyíltan szint vallani. Úgy hallottam, hogy a burgundi herceg nagyobb udvartartást visz, mint a király, és hogy katonáinak is nagyobb a becsületük, sőt, hős tettek véghez vitelére is több alkalom nyílik. Ezzel szemben a francia királya legkeresztényibb fejedelem, ahogy nevezik, győzelmeit követei nyelvének köszönheti. Balafré természetesen a francia király mellett tört lándzsát, és alaposan lecsepült a burgundi herceget, aki minden győzelmet maga aratt le, és katonáinak, kiváltképpen a külföldieknek, úgy szólván csak is zsoldot vagy pénzbeli jutalmat ad, de rangot és méltóságot soha. Meg aztán hosszasabban elbeszélgettek így ketten, miközben Quentin valóban meglepő tájékozottságot árult el Lajos francia király udvartartását és környezetét illetően, amit az öntelt Balafré nagy hangú szavakkal akart ellensúlyozni, de semmi eredménnyel. Ekkor megkondult a harang.
Hallod, öcsém, Saint Martin harangja,
kiáltott föl Balafré.
Nekem már mennem kell. Isten áldjon meg, és szedd össze magadat. Holnap reggel pedig jelentkezzél a fölvonó hídnál, s az őrszemtől tudakozódjál utána. De ügyelj ám nehogy az egyenes útról valahogy letérj, amikor a főkapu felé tartasz, mert a vigyázatlanságod esetleg az egyik végtagodba kerülhet, amit pedig tudom, hogy nem szívesen veszítenél el. Vagy színről színre látni fogod a királyt, és akkor ítéld meg őt. Isten áldjon, öcsém!
Ezeket mondván Balafré már el is tűnt, sietségében azonban elfelejtette kifizetni a borát, jelentéktelen gyöngeség, ami a hasonló vágású embereknél nem szokatlan, a fogadós pedig talán a lengő toll bokréta és a hatalmas kard iránt érzett tiszteletből, dehogy merte volna őt erről a gyöngeségéről leszoktatni. Nem, de azt hittük volna, hogy Quentin most már visszamegy a torony szobába, hát ha ismét hallhatná annak a kellemes női hangnak az énekét. Ó, ez nagyon is romantikus lett volna most, amikor nagybátyjával az élet prózai dolgairól beszélgetett. Ám inkább a magányos sétát választotta, és kiment a gyors folyású Cher folyó partjára, ahová a vezető utat előbb a fogadostól megtudakolta, nehogy valami alattomos vastövisbe vagy kötélhurokba akadjon a lába. Itt azután elgondolkozott jövendő sorsáról, amit a nagybátyjával folytatott beszélgetés hatása alatt most még bizonytalanabbnak látott.